Folytatódik az Aqua and More. Szerkesztőtársam Ritter Tamás, aki egyben az Aqua magazin tulajdonosa is, és arra szeretnélek megkérni, hogy a következő részt segíts bevezetni.
Benne vagyok, csináljuk.
A vendégünk pedig nem más, mint Csepregi Panka. Ha Csepregi név ismerősen hangzik a vízisportok kedvelőinek, az nem véletlen. Panka édesapja Csepregi György, a méltán elismert motorcsónak versenyző. Természetesen korából fakadóan már nem rohangál fel a Ládunán, ellenben unokáját és leányát segíti a vitorlázó berkekben a Balaton környékén. Panka pálya elhagyó, megszökött a jogi szektorból, és a vitorlázást, illetve a vitorlázás körüli munkákat választotta, jelen esetben vitorlákat készít, farag, gyárt a családjával együtt. Ezzel párhuzamosan nem csak anyuka, hanem a vállalatvezető is, tehát a saját kis manufaktúrájukat ő vezeti. Úgyhogy erről fogja kérdezni Tamás Pankát. Már is kezdünk.
Aqua and More. Hajózás.
Beszélgető partnerem Csepregi Panka, aki a Van Design Sales Kft. Ügyvezető tulajdonosa. Jól mondtam?
Nagyjából igen.
Nagyjából igen. És a beszélgetés apropóját az jelenti, hogy a téli hónapok azok hagyományosan a vitorlás szezon utáni azon hónapok, ahol a hajósok elgondolkoznak azon, hogy miket érdemes kijavítani, cserélni, esetleg venni a hajóhoz, annak érdekében, hogy a következő szezon tavasszal minél előbb teljes menetfelszereléssel tudják kezdeni. De mindenek előtt légy szíves, mondd el, hogy te egyáltalán hogy kerültél a vitorlázáshoz.
Én nem vitorlázó ám, de hajós családból származom. Magát a céget 2015-ben indítottuk el. Volt előzménye, előtte vitorlát forgalmaztunk, egy külföldi márkát terjesztettünk itthon, de maga ez a gyártás és a saját márkánk, a Van Design Sales, az 2015-től él. 2015 óta több világbajnoki címet is szereztünk, mert hogy elsősorban külföldi piacra gyártunk. Ez az elsősorban az azt jelenti, hogy 98%, tehát alig-alig készül Balatonra vitorla, de remélem, hogy a jövőben ez változni fog.
Ez nagyon érdekes, amit előbb mondtál, és én ezt már más vitorla készítőnél is hallottam, hogy amikor egy vitorlázó meg, vagy egy hajó megnyer egy versenyt, akkor a vitorla készítő azt mondja, hogy mi megnyertük.
Ez olyan, mint a konstruktőrök világbajnoksága a formájában.
Azt akartam kérdezni, hogy te mit gondolsz, hogy a vitorla hány százalékban járul hozzá mondjuk egy versenyben mondjuk a hajó gyorsaságához?
Nagyon-nagyon nehezet kérdeztél.
Tudom.
Tudományos alátámasztott tény, hogy a vitorlázás három alapegysége, úgy mint a hajó, a vitorla és maga a vitorlázó, akár egy személy, akár csapat, ebben a hármasban mindig a vitorlázó leggyengébb láncem. A másik kettő...
Akkor bízunk benne, hogy most kevés vitorlázó hallgat minket.
Igen. De a másik kettő az technika, az technológia. Ugyanúgy, mint hogy a Forma 1-es autóba, ha már ez volt a példa, a Forma 1-es autóba, ha beülök én, akkor egyáltalán nem biztos, hogy eljutok vele a sarokig. Úgyhogy attól még az autó jó, csak én nem biztos, hogy fogom tudni vezetni. Mondjuk azt, hogy 50-50%, és talán akkor nem nagyon nyúlok mellé, hiszen egy lassú konstrukciói hajóra hiába teszünk gyors vitorlát, az nem fog megindulni, illetve ez fordítva is igaz. Nem mindig a gyorsaság számít, hanem nagyon számít a stabilitás, nagyon számít, hogy kezelhető legyen, és nem utolsó sorban igen-igen fontos szempont az, hogy ez egy tartós vitorla legyen. Uh-huh. Évekig tudjuk használni.
Magyar piacra egyébként már most gyártotok vitorlát?
Megmondom őszintén, nem nagyon hirdettünk korábban Magyarországra, mert kapacitásunk sem volt, hogy elvállaljuk ezeket a magyarországi megrendeléseket. Elsősorban sorozat gyártunk bizonyos típusú hajókra, elsősorban katamaránokra és foilos hajókra, mint például a Moira. Viszont időközben néhány technológiai újítást végigvittünk a loftunkban, a vitorlagyártó műhelyeket loftoknak hívják, és emiatt van kapacitásunk arra, hogy a magyar piacon is megjelenjünk végre.
Hogyha valaki úgy dönt, hogy új vitorlát vesz, akkor ennek mi a folyamata?
Az első és nagyon legfontosabb szempont az, hogy itt vagyunk Magyarországon, Balatonfűzfőn, itt vagyunk helyben. A vitorlák itt készülnek, és nem Távol-Keleten, vagy valamilyen távoli országban. Ez azt jelenti, hogy egyrészt van helyismeretünk, a vitorlák tervezője, ő abszolútban kétszeres kék szalag győztes, tehát jó vitorlázó, és a, ezért meg tudjuk közelíteni az egész folyamatot úgy, hogy maga a vitorlázó, a hajó tulajdonosa, a vitorla megrendelője legyen a központban. Tehát ne olyan vitorlával szolgáljuk ki, ami egyébként mindenki visz, meg a kikötő szomszédja is olyat visz, hanem azt kell körbejárnunk, azt kell megismernünk, hogy neki mik a szokásai, ő hogyan használja a hajóját, ő hogyan vitorlázik. Nagyon sok minden múlik azért a hajó alakján. Azért kimondhatjuk, hogy nagyon kevés, teljesen egyforma hajó van. Az úgynevezett van design osztályokon kívül, mint a Majas 24, vagy E24, vagy akár a sudár regatta. Ezek a többi hajó, az mindig eltérő. Más az árbóca. Még akár azonos gyárból kikerülő hajókon is vannak eltérések. Nyilván felmérjük először a hajót, tehát van egy adott periméter, megvan, ahogy mekkorának kell lenni a vitorlának az éleinek, tehát első jel, alsó jel, hátsó jelnek, milyen széles, milyen hosszúnak kell lenniük, de a legvége a mateknak azért ott dől el, hogy te mikor akarod ezt használni, hogy nehéz-e a hajót, könnyű-e a hajót, hányan vitorláztok, egyedül vitorlázol, vagy a feleségeddel, vagy egy felkészült csapattal.
Oké, megvannak.
Az igények diktálnak.
Oké, ezeket megkérdezitek a leendő vevőtől. Ki is mentek egyébként a hajóhoz?
Tehát mindenképpen.
Tehát a felmérést azt ti csináljátok.
Mindenképpen.
Oké,
mi a megyek a centiméterrel személyesen, és mérem.
Uh-huh. Oké, mi a következő lépés?
Még mielőtt ez megtörténik, ugye amikor valaki ajánlatot kér, akkor adunk egy hozzávetőleges árajánlatot erre a vitorlára, akkor felajánlunk bizonyos típusú anyagokat. De ezek közül meg kell hozni a döntést, és ezt a döntést közösen hozzuk meg a hajó tulajdonosával.
Milyen típusú anyagok vannak, vagy hányféle anyag van?
Hogyha a teljesen laikusnak azt mondom, hogy kiáll a Balaton partjára, és hófehér vitorlákat lát, és arra gondol, azt hívják talán ilyen klasszikusan vitorla vászonnak, hát ez már nagyon régóta nem vászon, hanem ezek ilyen poliészter szövésű vitorlák, mert emellett, ezt hívják dakronnak, de emellett léteznek laminált vitorlák is, amikor gyakorlatilag az anyag csak ragasztva van. A fémre rákerül egy ragasztó réteg, arra ráhúzza a gyártó a szálakat, a vitorla anyaggyártó ráhúzza a szálakat, ragasztó réteg fólia, és ott nagyon nagy nyomáson megnyomják, és egy ilyen, akkor kapják ezeket a fóliaszerű átlátszó vitorla anyagokat. De ezek között, a termékek között olyan széles a skála, attól függően, hogy milyen a szálak elhelyezkedése, milyen sűrű a szövés, milyen köztes ragasztóanyagot használnak. Kap-e valamilyen utólagos kezelést, ami az UV-védelemmel ruházza fel részben, már amennyire lehetséges. Úgyhogy ha azt gondolnád, hogy csak egyféle anyag létezik, akkor nagyon-nagyon tévedsz, mert lehet, hogy ugyanúgy néz ki, de ha közelről megnézed, akkor kiderül, hogy rengeteg a választék. Nagyjából 3 olyan cég van a világon, ahonnan az összes vitorla gyártó dolgozik. Tehát azt gondolom, hogy nagy hatalmak vannak ezen a területen.
Majdnem olyan, mint a csippeknél.
Évről évre születnek innovációk. Most éppen az újrahasznosított anyagokkal kísérleteznek, hiszen ez most egy nagyon fontos téma. Viszont ha visszanézek mondjuk az elmúlt 20 évre, ami azért hosszú idő, olyan jelentős változások nem történtek. Kiderült, hogy voltak zsákutcák, próbálkoztak új anyagokkal, amiről, hogyha kiderült, hogy nem igazán alkalmas, vagy nem arra alkalmas, amire tervezték, akkor ezt az anyagot kivonták a forgalomból. Vagy csak nagyon minimálisan gyártják nagyon speciális területre.
Világos, tehát hogyha valaki oda megy hozzátok, akkor ti javasoltok valamilyen anyagot. Gondolom, különbség van a között, hogyha valaki profi versenyző, azt gondolom, sokkal inkább tisztában van azzal, hogy mit szeretne. Ezt jól látom?
Jól látod. Az ügyfeleknél megérkeznek hozzánk, akkor kiderül, hogy mennyire felkészült valaki, mert van, aki csak horgászni jár ki a hajójával, és szeretne egy kicsit újítani. Van, aki viszont tényleg a teljesítményre megy, hogy akár órákat is nyerhet, mondjuk egy kék szalag hosszon, most egy nagyon nagy szélsőséget mondok. A túravitorlázók és a versenyvitorlázókat nagyon szétválasztják a kommunikációban, pedig a vitorla építés szempontjából nem feltétlenül van olyan jelentős különbség. Tudunk olyan vitorlát gyártani, ami nem tart olyan sokáig, viszont mindenkinél gyorsabb lesz, de a szemetesnek nem akar senki sem gyártani. A legjobb példám arra, hogy a 60-as években a Honvédban egy cipőkészítő bácsit felbújtottak arra, hogy tud könnyebb cipőt gyártani az Adidasnál, futócipőt, és sikerült neki, de a verseny végére leszakadt a futólábáról a cipő. Tehát ez is megoldható, hogy ez lesz a leggyorsabb, de nem lesz tartós. Tehát meg kell találni mindig az arany középutat abban, hogy a performance, a sebesség is meglegyen, a könnyű kezelhetőség meglegyen, ugyanakkor viszont évekig lehessen használni azt a vitorlát. Nagyon-nagyon fontos, hogy évekig lehessen használni azt a vitorlát, és ebben nagyon fontos szerepük van a vitorlázóknak is. Említetted a beszélgetésünk elején, hogy ősszel, amikor kiderúzzák a hajókat, vagy csak éppen hosszú távra kerülnek kikötésre, a kikötőfüggő. Mindenki csak akkor jut el a vitorlavarróhoz, amikor konkrét baj van, pedig ez is ugyanúgy, mint az autód, érdemes időről időre átnézetni, megnézni, hogy hol kerül elő rajta valamilyen gyengeség, ami most még nem okoz problémát, de a jövőre gondolkozva problémát okozhat. És azért is nagyon fontos, mert hogy nagyon drágák lettek a vitorlák, és egy gondoskodó őszi átnézéssel akár több szezont is adhatunk neki még.
Pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy aki nem versenyez, tehát azt mondom, hogy egy ilyen normál felhasználásra használja mondjuk a vitorlát, mit tud annak érdekében tenni, hogy az élettartam ez megnövekedjen? Van-e bármi tárolás, karbantartás, stb., amit ő maga meg tud tenni?
Hát össze mindenki fel kell venni a hajóról a vitorlákat, és ezt száraz helyen kell tárolni, anyagfüggő, hogy érdemes inkább hajtani vagy tekerni. Uh-huh. Ezen kívül szezon közben is nagyon sok mindent tudunk tenni a vitorláért. Ugye a nap a legnagyobb ellensége ennek a hajónak, nem a víz, hanem a nap az ellensége. És nagyon sokszor látom azt is, hogy nincsenek azok a vitorlák rendesen elrakva, hanem itt-ott kimarad egy kis sarok, és úgy hagyják ott hetekre a kikötőben, és hát ott lesz a következő baj, mert a nap az dolgozik, az UV az kiszívja, és az hatalmas károkat okozhat, tehát tönkre teszi a vitorlát. A gondoskodó karbantartás az anyagilag sokkal jobban megéri, mint hogyha néhány év alatt a gondatlanság miatt megy tönkre a vitorla, a nem megfelelő tárolás miatt megy tönkre a vitorla, és akkor előbb kell újat venni. Tehát, hogyha ősszel, amikor a helyi vitorlavarrók is sokkal jobban ráérnek, hogy átnézzék a vitorlát, akár van, ahol még a tárolás is megrendelhető, hogy ők letárolják tényleg, és akkor tavasszal szépen felújítva, átnézve föl lehet frissen húzni, és akkor biztos, hogy egy stabil szezon vár ránk.
Egyébként nálatok hogy néz ki az év? Tehát, hogy ez a tél az nálatok a főszezon, ez így működik egyébként a magyar piacon, vagy nem annyira ez a jellemző?
Az én cégemnél én nem tapasztalok szezonalitást, és ez a nagyon sok exportra készülő vitorla miatt van, mert valahol mindig van nyár, és valahol mindig van verseny a világban. Úgyhogy én nem tudom azt mondani, hogy na most akkor a tél az csendesebb lenne, de Ha a saját magyarországi ügyfeleinkről beszélek, akkor nekik is mindig elmondom, hogy ha előre tudok valamiről, akkor könnyebb vele tervezni. Tehát ha nem márciusban, meg áprilisban esik be, hogy úristen, tavaly augusztusban elszakadt a vitorlám, akkor hanem elhozza tényleg a szezon végén ősszel, akkor biztos, hogy kisze lesz, még márciusban és áprilisban azért nem biztos, hogy a kollégáim boldogok a túlóra miatt.
Hányan dolgoztok egyébként a cégnél?
Mi kevesen vagyunk, mi hatan vagyunk. Azért mondom, hogy kevesen, mert azért a nagy ázsiai vitorlavarró cégeknél azért több százan dolgoznak.
Mennyi időben telik egyébként egy ilyen vitorlának az elkészítése?
Miről beszélünk? Lehet, hogy 2 óra, mondjuk egy kisebb dingire, hiszen nagyon, nagyon ügyes és rutinos kollégáim vannak, és főleg, ha sorozatgyártásról van szó, akkor csak úgy siklanak ki az új vitorlák a kezük közül. Ugyanakkor viszont, hogyha mondjuk egy nagy cirkálóra vagy egy nagy katamarára készül vitorla, akkor az egy több napos munka is. Határidőben, hogyha most azt kérdezed, arra szeretnél.
Igen, hogy mennyi ennek az átfutási ideje. Tehát megrendelek mondjuk nálatok egy vitorlát, akkor mit mondtok, hogy...
Az ajánlatban azt fogod olvasni, hogy 6-7. És a 6-7, és a 6-7-et azért tudjuk tartani, ami a több hónapos átfutású versenytársainkkal szemben azért nem olyan rossz.
De a 6-7 is nagyon soknak tűnik.
Mihez képest? Megrendeled, felmérjük, megtervezzük, a plotter, a vágógép kivágja, kollégáim azok összeragasztják és varják. 6-7 nagyon gyorsan eltelik.
Akkor viszont tényleg érdemes ezzel ősszel, vagy ezen ősszel gondolkozni, hogy a szezon meglegyen.
Ebből nyilván tudok ajánlani 2 hetet is, hogyha éppen úgy van a gyártási ütemezés, tehát el tudom készíteni neked akár a jövő hétre is, minden pénz kérdése, de a 6 hét az, ami általánosságban egy átlagos átfutási idő. Volt olyan eset, amikor valaki megrendelt egy új hajót, egy vadonatúj hajót, és a felszereltségből a magasabb árbócot választotta. De vitorlában meg a rövidebbet kapta, tehát a rövidebb elsőjét. Viszont ott volt a büdzséje végén, hiszen most vásárolt be új hajót, új vitorlákkal, mindennel, tehát úgy érezte, hogy már teljesen új vitorlára nem futja, viszont a gyártóval nem sikerült szót érteni. Hát egyszerűen, ahogy elmesélte, egyszerűen nem ment át az információ, hogy hello, emberek, rövidebb az első él. Uh-huh. És akkor itt ezen a ponton föladta, és bejött hozzánk, hogy tudunk-e varázsolni, és az a szerencsés szabású vitorla volt, amihez könnyedén hozzá tudtunk toldani alulról, és színben nem is volt jelentős az eltérés, tehát lehet, hogy észre sem veszed, ha a kikötőben látod, hogy elindul kifele vele. Viszont azt mondta, hogy annyival gyorsabb lett a hajó, hiszen alulról azért nagyon-nagyon hiányzott az a fél méter, 50 centivel rövidebb volt. Ez nem olyan különleges, nem egy megoldhatatlan eset, sőt, nagyon egyszerű volt a megoldás, de hogy azért nem mindennapi. Mi magunk állunk olyan partner kapcsolatban hajógyártókkal, nagy nemzetközi nevekkel, ahova beszállítók vagyunk. Uh-huh. Tehát ezt az oldalát is ismerem a területnek, amikor tényleg nem is találkozom az ügyféllel, hiszen én a hajógyártónak teljesítem a megrendelést, de ezek nagyon egyforma, nagyon sorozatgyártású, egy kaptafára készülő vitorlák. Amikor viszont tényleg megérkezik valaki kvázi a második szettért, amikor már tudja, hogy milyen volt az első, tudja, hogy mit szeretne másképpen. Ez vagy az nem tetszett rajta, akkor sokkal jobban lehet alkalmazkodni a megrendelő igényeihez. Sokat keresnek a Balatonon az úgynevezett Code Zero,
aha,
ami definíciója szerint HC-vitorlának számító vitorla, viszont arra alkalmas, hogy nagyon élesen a szél fele menjél, azokban a szelekben, ami a Balatonon jellemző, tehát az alig szelekben, amikor éppen csak megmozdul a levegő. Viszont szeretnéd, hogy a hajód azért megmozduljon, és ezt a vitorlát keresik ilyen ráadásként, ilyen plusz újdonságként. Ebből egyébként magyar piacon elég sokat csinálunk.
Még milyen kiegészítő vitorlák vannak? Ezt esetleg...
Hát alapvetően minden hajón van egy nagy vitorla és egy orvitorla, az attól függő, hogy meddig ér az Fok vagy Génua, és akkor jönnek a hátszeles vitorlák, és abban van a nagyon nagy variáció, hogy uh-huh. az árbóc melyik részéig ér fel, a hajó oldalán meddig ér el, milyen fokra szeretnének vele vitorlázni, tehát hogy inkább háztelesebb, vagy inkább ilyen csúsztat, ilyen préselt menetet, hogy félszél felé szeretnének inkább elindulni. Itt is az egyedi igények azért előjönnek. Tehát ez nem az a típusú gyártás, amikor leveszem a polcról, hogy tessék, itt van, hanem akkor az oda készül.
Uh-huh. Beszélgetni kell hozzá, én azt gondolom.
Igen.
Köszönjük szépen, hogy
köszönöm a lehetőséget.
Itt voltál, Cseppegi Pankával beszélgettünk, Van Design Sales.
Jó szelet.
Köszönjük.
Ez volt már az Aqua and More. Szerkesztőtársam Rittár Tamás nevében is köszönöm a figyelmeteket. A viszonthallásra.